Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Dániel könyvében, Dániel próféta könyvének a 9. fejezetében, az első verstől a 19. versig. Így szól hozzánk Isten írott igéje. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a média beliek nemzetségéből vala, aki királyát tétetett vala a kádeusok országán. Uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. És orcámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban. És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék és mondám. Kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait, vétkeztünk és gonoszságot műveltünk. Hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől. És nem hallgattánk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak, a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének. Tied, Uram, az igazság, miénk pedig orcánk pirulása, amint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izraelen, a közel és távol valókon, mindam a földeken, amelyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, amelyel vétkeztek ellened. Miénk, ó Urunk, orcánk pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik vétkeztünk ellened. A mi Urunké, Istenünké, az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. És nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, hogy járjunk az ő törvényeiben, amelyeket elünkbe adott az ő szolgái a proféták által. És az egész Izrael áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak-e te szódra. Ezért reánk szakad az átok és eskü, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. És teljesíti az ő szavait, amelyeket szól ellenünk, és a mi bíráink ellen, akik minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet hoz reánk, mert nem történt olyan az egész ég alatt, amilyen történt Jeruzsálemben. Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mind reánk jöve. És az Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a te igazságodra. Azért készen tartotta az Úr a veszedelmet, és azt hozta ránk, mert igaz az Úr, a mi Istenünk, minden cselekedetében, melyeket cselekszik, mert nem hallgattunk az ő szavára. Most azért, ó, mi Urunk, Istenünk, aki kihoztad a te népedet Egyiptom földéből hatalmas kézzel, és nevet szereztél magadnak, mint ma is van, vétkeztünk, gonoszul cselekedtünk. Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és búsulásod a te városodtól, Jeruzsálemtől, a te szentséges hegyettől, mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem és a te néped mindeneknek mi körülöttünk. És most hallgass meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit, és világosítsd meg az Úrért a te orcádat, a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Hajtsad én, Istenem, a te füledet hozzánk, és hallgass meg. Nyisd meg szemeidet, és tekintsd meg a mi pusztulásunkat, és a várost, amely a te nevedről neveztetik. Mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmetes, és cselekedd meg! Ne késedelmezzél tennem magadért, ó én Istenem, mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy ma is eljöhettünk ide a te házadba, ahol a te igéd hangzik, ahol te rád figyelhetünk. Urunk, köszönjük azt, hogy megszólítasz bennünket az igéddel is, és alázatra intesz bennünket, hogy alázatosak legyünk, ahogy énekeltük is, hogy félelemmel és rettegéssel forduljunk te feléd, remegve, mint a nyárfa levél az ágon. Urunk, kérünk, hogy add belénk ezt a lelkületet, hogy így tudjunk figyelni a te igédre, ne legyünk telve az önmagunk gondolataival, ne legyünk telve a hétköznapi problémáinkkal, ne legyünk telve az ön imádatunkkal és önistenítésünkkel. Úrunk, kérünk, hogy alázd meg bennünket, és fordítsd a mi lelki szemeinket önnön magadra. Add meg, Úrunk, kérünk azt, hogy a te igéd, ami szívünkig hatoljon. Add meg, kérünk, Úrunk, azt, hogy megérthessük, és bölcsé tegyen a te szavad bennünket. Kérünk, Úrunk, hogy taníts ma is, és légy itt közöttünk, szent lelked által. Kérünk, hogy így építs bennünket is. Áld meg ezt a mai Isten tiszteletet. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 208. dicséretünket. A 208. dicséretünknek az 5. versszakát énekeljük, csak az 5. versszakot, amely így kezdődik: szólj hozzánk, Uram, csendesen és édesen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található a már felolvasott szakaszban, Dániel könyvének a 9. fejezetben, az 1-től a 9. versig. A hosszabb ige szakaszt leülve és figyelemmel hallgassa a gyülekezet. Tehát Dániel könyvének 9. fejezetében az 1-től a 9. versig így szól hozzánk a mi Úrunk írott igéje. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendeiben, aki a média beliek nemzetségéből vala, aki királlyá tétetett vala a kárdeusok országán, uralkodásának első esztendeiben én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. És orcámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban. És imádkozván az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék, és mondám: kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsolatait. Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk. Hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól, és ítéleteidtől. És nem hallgatánk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak, a mi királyainknak, fejedelmeinknek, atyáinknak és az ország egész népének. Tied, Uram, az igazság, miénk pedig országunk pirulása, amint ez ma van Júda férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész Izraelen, a közel és távolvalókon, mind a ma földeken, amelyekre kivetetted őket az ő gonoszságuk miatt, amellyel vétkeztek ellened. Miénk, ó Uram, országunk pirulása, ami királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik vétkeztünk ellened, ami Urunké, Istenünké, az irgalmasság és a bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene. Kedves testvéreim, felolvasott imádság, ez ugye Dániel könyvében található. Dániel próféta szájából hangzott el, és ő maga jegyezte le a számunkra, ő hagyta ránk a Szentlélek ihletése folytán. Dániel prófétáról azt lehet tudni, így elsősorban, hogy nem egy egyszerű korban élt. Megélte azt, hogy sok istentelenség és hitehagyás után Isten megítélte az ő népét, Izraelt, és ennek az ítéletnek az eszközeként a babiloni birodalom leigázta Dániel hazáját. Dániel még fiatal gyerek lehetett, amikor Krisztus előtt 605-ben az első deportáció indításakor őt is elhurcolták, elszakították a szülőföldjétől, ezután megérte a babiloni birodalomnak a bukását is, amelyet felváltotta a Méd-Perzsa birodalom, de a hazájába soha nem térhetett vissza. Soha nem tért vissza. A fogságban nőtt fel, ott öregedett meg, és ott is halt meg. És mivel Dániel előkelő családból származott, ezért még gyermekként őt is, mint a társait megpróbálták átnevelni. Megpróbálták teljesen elvágni a gyökereitől, és mivel a vallása és a hite a hazájához, ugye az ígéret földjéhez kötődött, ezért az ő hite területén is támadás érte Dánielt. Ugye Dániel nevében szerepel az Dániel, az él az ugye Istennek a neve. Az ő neve azt jelenti, mármint Dániel neve, hogy Isten a bíró, vagy Isten az én bírám, és ezért ugye új nevet is kapott, ami így hangzott, hogy Baltazár, hogy még a hitét se gyakorolja, semmi ne kösse a szülőföldjéhez. Hát a nem túl irigylésre méltó sorsa ellenére, vagy mondhatjuk talán, hogy mindettől függetlenül, Dániel fiatal korától kezdve hívő ember volt, megmaradt a hitében, sokszor tett bizonyságot az Isten iránti elkötelezettségéről, az Úr iránti hűségéről. Mondhatjuk, hogy a hívők példaképe, és a hívők példaképeként tekintettek rá már régen is, erről árulkodik a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, ahol a hit hősökről olvashatunk, és habár kimondottan nem szerepel Dániel neve, nincs így leírva, hogy Dániel, de azt olvashatjuk a 33. versben, hogy hitáltal az oroszlánok száját betömték, ami egy elég konkrét utalása Dániel próféta könyvének a 6. fejezetére. Ugye ebben a 6. részben Dánielt, aki egyébként akkor már egy elég befolyásos politikai pozícióba került a Méd-Perzsa birodalomba, az irigyei, mivel nem tudtak rajta fogást találni, hozattak egy törvényt az uralkodóval, Dáriusszal, a Méd-Perzsa birodalom fejével, és ez a törvény, ez a Dánielt a hitének a gyakorlásában korlátozta volna. Ugyanis a törvény értelmében az uralkodón kívül senkihez, sem emberhez, sem Istenhez nem lehetett kérésekkel fordulni. Dániel, ugye ismerhetjük a történetből, hogy a törvény ellenére is rendszeresen könyörgött az Úrhoz, aminek az lett a következménye, hogy az új törvény értelmében halálra kellett, hogy ítéljék, és az oroszlánok elé vetették őt. Isten viszont megmentette Dánielt az igazságtalan ítélettől, megoltalmazta őt, és a kiéheztetett vadállatok közül egyetlen karcolás nélkül szabadulhatott ki. Épségben jött ki másnap reggel. Ezt a történetet csak azért idéztem a testvérek elé, mert a 9. fejezet első verse ugyanehhez a Dáriushoz köti, a Dárius trónra lépésének első évére datálja az eseményeket. Tehát az oroszlán verembe vettetés és az elhangzott imádság Dániel életének ugyanazon szakaszában, idősebb korában történt. Hát ezek után térjünk rá a nem létező vázlatunknak az első pontjára, és megnézzük, hogy hogyan tekintett Dániel a Szentírásra. Ez az első pont, hogy hogyan tekint Dániel a Szentírásra. Azt olvassuk, hogy én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához. Ezzel kezdődik. Dániel olvasta az igét. Ez talán önmagában még nem is tűnik olyan meglepőnek, de gondoljunk csak bele abba, hogy Dániel nem egy hétköznapi ember volt. Nem egy hétköznapi ember volt, hogy egy különleges személy volt. Ez rögtön meglátszik azon, hogy a Bibliánkban van egy saját könyve. Van egy saját könyve. Tehát Isten Dánielen keresztül is, ő rajta keresztül is kijelentette magát. És a Szentlélek ihletésében tőle kilehelt szavakat jegyzett le Dániel. Tehát ez egy igencsak különleges személyé teszi őt. Dánielhez személyesen szólt az Úr. Speciális mondandója volt a számára, különleges, közvetlen kapcsolatban állt Istennel, és az ő igéjét hordozta. Emellett Isten megadta neki azt a képességet, hogy Dániel meg tudta fejteni az álmokat. Meg tudta fejteni az álmokat, ami egyrészt egy bizonságtételi lehetőség volt a részéről, az uralkodó felé, ugye Nabukkadnezár felé többször is. Másrészt Isten Dániel számára is rajta keresztül a jövőt is megjelentette. Ugye ez is alátámasztja azt, hogy ő egy különleges személy volt, nem egy hétköznapi ember. És az álmokat Dániel nem csak megfejteni tudta, hanem ő maga is kapott egyéni látomásokat. A könyvének közel a felében ezekről olvashatunk, hogy neki személyesen miket mutatott meg Isten. Tehát gyakorlatilag a 6-tól a 12. fejezetig ezekről ír Dániel próféta. Mindennek fényében, hogyha ezeket mind számításba veszük, így viszont már különleges dolog az, hogy Dániel nem gondolta azt, hogy ő már egy magasabb szinten áll, ahol mellőzheti a már leírt kijelentéseket. Nem gondolta, hogy ő emiatt egy magasabb rendű kapcsolatban állna az Úrral. Nem látunk nála egyfajta ilyen karizmatikus, beállítottságú szemléletet, hogy én most már csak személyes kijelentéseket fogadok az Úrtól. Nem ezt teszi, hanem nekiáll, olvassa és tanulmányozza a könyveket, vagy tekercseket. Ugye abban az időben még arra voltak feljegyezve az írások. Ráadásul Jeremiás prófétát olvassa, ami azért különleges, mert Jeremiás ugyan idősebb volt Dánielnél, de kortársak voltak. Tehát Jeremiás is megélte az ország bukását, Jeruzsálem elpusztítását, tehát az életük egy nagy része átfedést mutat, kortársak voltak, és ő mégis meglátta, Dániel meglátta, hogy az Úr igéje lett Jeremiáshoz, és mivel hogy az Úr igéje, ezért ő azt olvassa és tanulmányozza. A 25. és a 29. fejezeteket olvasta egyébként Jeremiás könyvéből, még ezt is tudhatjuk, mert ott van szó erről a 70 évről, amiről beszél Dániel. És nem csupán olvasta, hanem meg is értette az igét. Azt írja, hogy megfigyeltem a könyvekben. Vagy az újabb fordítás azt mondja, hogy megértettem a könyvekből. Megértettem. Mind a kettő helyes, én szerintem a legjobban a kettő együtt adja vissza a szó jelentését, megfigyeli, megvizsgálja, és azután megérti, hogy miről van az igében szó. Ennek a jelentősége abban áll, hogy a második versben Dániel ezt a megfigyelést, ezt a megértést jelöli meg a kiváltó okként. Ennek az igei felismerésnek a következménye az összes többi vers, ugye a 3-tól a 19. versig, ez az egész imádság ebből fakad, hogy ő felismert valamit az igében. És itt rögtön hadd vonjak le néhány tanulságot a magunk számára. Először is azt, hogy jó dolog az, hogyha az Isten igéje imádságra indít bennünket. Jó az, ha nem vagyunk közönösek, nem hagy bennünket hidegen az Úrnak a szava, hanem mi is megfigyelünk benne valamit, megértünk belőle valamit, és tudunk rá reagálni, tudunk rá imádságban reagálni. Ha az ige olvasásunk következménye az, hogy imádkozunk, akkor az annak a jele, hogy Isten ott valamit elvégzett. Ott valamit elvégzett, valamire tanított, vagy valamit munkál. Isten szól hozzánk a Biblián keresztül, mi pedig reagálunk rá, válaszolunk neki. De nem csak az a jó, ha az Isten igéje imádságra indít bennünket, hanem ugyanez visszafelé is igaz. Tehát jó, ha az imádságunk az igére épül. Arra támaszkodik. Dániel Isten ígéretére alapozza az imádságát. Azért könyörök, hogy amit Isten megmondott előre, az legyen úgy. Ha 70 esztendőnek kell eltelni, akkor az legyen úgy. Ugyanezt a hozzáállást láthatjuk több helyen a Bibliában, például a mi atyánkban. Legyen meg a te akaratod. Vagy gondolhatunk a Jelenések könyvének a végére, ahol fejezeteken keresztül ír János apostol arról, hogy Jézus hogyan fog visszajönni, és mik fognak akkor bekövetkezni, és a saját reakciója János apostolnak erre az, hogy ámen, bizony, jövel Uram Jézus. Azt mondtad, hogy visszajössz, jövel Uram Jézus. Ha tehát Isten kijelentésére alapozzuk az imáinkat, akkor az meg fog azon látszódni, hogy mit imádkozunk, miről imádkozunk, mit mondunk. Most mindenki felteheti magának a kérdést, hogy mit szokott ő kérni? Mit szoktam én kérni? Pénzt, sikert, egészséget, családot, mit? Mit szoktam kérni? Szoktam-e olyat imádkozni? Szoktam-e olyat kérni, hogy Uram, tudom, hogy te ezt vagy azt ígérted, legyen úgy, teljesítsd be. Most ezt idézőjelbe teszem, értsék jól a testvérek, ne késlekedj, Uram, ezt megcselekedni. Szoktunk ilyesmit kérni? A Dánielnél látszik, hogy olvasta az igét, megértette, és ennek alapján imádkozott. Úgyhogy lépjünk tovább, és imádkozott Dániel. Mit látunk a szavaiban? Jöjjön a második vázlatpontunk, Dániel szemében Isten. Tehát hogyan tekintett Dániel Istenre? Ez a második. Az, hogy a próféta nem vette félváról sem az urat, sem az imádságot, hát ez egyből meglátszik a harmadik versben. Itt ezt írja, hogy orcámat az Úristenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban. Már a forma, már a hozzáállás, a megközelítés is árulkodik. Hadd jegyezzem meg ismét, hogy Dániel olvasta a Szentírást, és ebből következik az, hogy hogyan viszonyult Istenhez, hogy milyennek látta őt. Dániel megismerte Istennek az igéjét, és megismerte Istent olyannak, amilyennek ő kijelenti magát, amilyennek ő bemutatkozik. Tehát kialakult nála egy, mondhatjuk így, hogy igei szemléletmód, egy biblikus istenképe volt Dánielnek. És ez egy nagyon lényeges dolog, mert az ember ahhoz ért a legjobban, hogy ezt az istenképet eltorzítsa. A bálványok gyártásával, a kiábrázolással, a saját ereinek a fitoktatásával, az ember, mi magunk, a bűnös természetünk következtébe mindig csak torzítani tudjuk Istennek a képét. Ez megy a legjobban. De ő, Isten, a kijelentése által ezt helyre tudja állítani, azt a képet, ahogyan ez látszik ugye Dániel prófétánál is. Ha szabad így mondanom, valahogy Dániel nagyon fent, nagyon a trónon látta az urat, nagyon a nyerekben. Pedig hadd utaljak vissza arra, hogy ő neki közvetlen kapcsolata volt Istennel, volt tőle személyesen vett kijelentése, és mégsem úgy tekint rá, hogy hát én már bejáratos vagyok az Úrnál, bejáratos vagyok az Urak Urához, a Királyok Királyához, én már most valaki vagyok, már haverok vagyunk, vagy pajtások. Minél inkább megismeri az ember az Istent, annál inkább, most ezt megint értsük jól, hogy felemeli. Annál magasabbra kerül Isten. Dániel így szólítja meg. Kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik, és teljesítik az ő parancsolatait. Ez a megszólítás. És csak ebben a megszólításban benne van minimum 6, de mondhatjuk azt is, hogy 7 tulajdonsága Istennek. Egyből úgy kezdi, ugye, hogy kérlek, ó Uram, Úr, azaz Isten az uralkodója, a királya, az egész teremtett világnak, ő a kormányzója, így természetesen ugye magának Dánielnek is, tehát Isten Úr, és én rajtam is Úr, az én Uram is. És mint uralkodónak, Úrnak, ugye hatalom van a kezében. Jegyezzük meg azt, hogy felismeri ezt az a Dániel, aki a babiloni birodalomban a második ember volt, Nabukadnezár után, Dárius idejében pedig a tisztartók igazgatója volt, tehát ott a legjobb 3 emberben volt benne, politikailag. Ez az ember, aki alatt nem tudom, hogy hány ezer, meg hány százezer ember volt, ő azt mondja, hogy Isten az Úr. Isten az uralkodó, ő az Úr. Azután azt mondja, hogy nagy Isten, hatalmas Isten. Isten nagysága az, hogy ő hatalmas, az jól összefoglalja mindezt, amit az előbb próbáltam szemléltetni, hogy ő nagyon, nagyon fent van, mi emberek pedig nagyon lent. Ő hatalmas, nagy, mi pedig porszemek vagyunk. Azután a következő, még mindig csak a megszólításnál tartunk, azt mondja, hogy rettenetes, rettenetes Isten. Hát ez egy olyan kifejezés, amiről szerintem hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy Isten rettenetes, vagy lehet úgy is fordítani, hogy félelmetes. Istennek pont az előbb említett nagysága és az ember aprósága révén válik félelmetessé. Ő hatalmas, mi meg porszemek vagyunk, és ezt még csak tetézi az, hogy az ember természetében bűnös, Isten pedig megítéli a bűnt. Ettől csak még rettenetesebb és még félelmetesebb lesz az ember számára Isten. A Bibliában az első hely, ahol a félelem előjön, az rögtön a bűneset után van Ádám szavaiban. Isten kérdezi, hogy Ádám, hol vagy? Ő pedig azt válaszolja, hogy szavadat hallottam a kertben, és megfélemlém. Megfélemlém. Nem véletlenül látjuk a Szentírásban számtalan helyen, hogy az emberek megrettennek, félnek, amikor valamilyen módon kapcsolatba kerülnek Istennel. Amikor a Sínai hegyen megjelent Isten, hogy törvényt adjon az embereknek, akkor ők féltek. Amikor Ézsaiás látja az Úr dicsőségét, megrendül és arccal a földre esik. Ézsaiás 6:4. A Jelenések könyvében, amit már felhoztam ma, János apostollal ugyanezt történik. És még lehetne sorolni, Isten félelem. Nagy és rettenetes Isten. Azután említi, hogy Isten szövetséges, hogy a szövetséget kötött az emberek, említi, hogy Isten kegyes, vagy kegyelmes, és még hűséges is, mert ugye azt mondja, hogy mindezeket megtartja. Ezekben most sajnos már nincs idő belemenni, de még egy tulajdonságát szeretném kiemelni Istennek, ami nagyon hangsúlyosan előjön ebben a szakaszban, és ez nem más, mint Istennek az igazsága. Az igazsága. Ez például a 7. versben szerepel, és utána még többször előjön, de az egész imádságnak egy meghatározó, egy alapmotívuma az, hogy Isten igaz. Igaz és igazságos. És ez nem csupán annyit jelent, hogy Isten igaz, és amit ő mond, az igaz. Ez is beletartozik. De azt jelenti, hogy Isten maga, az ő személye, és az ő tettei határozzák meg azt, hogy mi az igazság. Tehát Isten maga az igazság, és az ő személye, és mindaz, amit ő cselekszik, ez határozza meg a világon azt, hogy mi az igazság. És ebben az az érdekes, hogy ezzel elismeri Dániel azt, hogy az a tragédia, amit ő átélt, az ország pusztulása, a fogságba vitel, ez mind-mind jogos és igazságos volt Isten részéről. Ugye mi erre emberként azt mondanánk, hogy hát tönkrement az élete, mi lehetett volna, hogyha az előkelő gyermek otthon nőhetett volna fel, ugye kényelmesen, egzisztenciális biztonságba. Mi ezt így látjuk, Dániel pedig erre azt mondja, hogy tied, Uram, az igazság, miénk pedig az orcánk pirulása. Az orcánk pirulása. Na, tovább lépek arról, hogy hogyan látta Isten Dánielt, vagyis Dániel Istent. Isten is látta Dánielt, de most nem azt néztük, hogy hogyan tekintett Istenre, hogyha arra gondolunk, hogy Calvin János az institúciójának az első fejezete így kezdődik, ez az első fejezet címe, hogy Isten és önmagunk megismerése összefügg. Úgyhogy itt is ezt látjuk Dánielnél, hogy ő valamilyennek látta Istent, és ennek következményeként valamilyennek látta saját magát. Megint csak hadd utaljak vissza, hogy Dániel az ige olvasásának a következményeként hangzott el az imádság. Tehát a Szentíráson alapul az Isten képe is, és Dánielnek a Szentíráson alapul az ember képe is. Az, hogy önmagáról milyen képet alkot, az nem a saját fantáziájának a szüleménye, hanem az, annak az eredménye, hogy Isten mit tanított ő neki erről. Hát már az előző pontban utaltam erre, de Dániel az embert, és így saját magát is nagyon-nagyon mélyre, alacsonyra helyezi. És ez rendben is van. De jusson eszünkbe, hogy az a Dániel, aki ennyire megalázza magát Isten előtt, ez a Dániel egy hithős. Ő egy hithős. Szerepel a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében. Dániel gyermekkorától hűséges maradt az Úrhoz, vállalta a hitét, még a birodalom uralkodója előtt is. Fiatal, 10 éves gyerekként már vállalta a hitét az uralkodó Nabukadnezár előtt. Többször bizonságot tett neki egyébként Nabukadnezárnak is, aztán Belsatszárnak is, Dáriusznak is. És ugye még az oroszlánok verménél, még a halál büntetés fenyegetésénél sem riadt vissza. Ott is hűséges maradt. Nyíltan és hűségesen vállalta az Urat. És ez a Dániel, akinek a lelki szemeink előtt, hogyha ezt így mi meghalljuk, akkor a lelki szemeink előtt már glória lebegne a feje fölött, hogy milyen tökéletes és nagyszerű hívő volt. Ő imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban fordul Istenhez. És azután azt mondja, hogy vallást tettem. Vallást tettem, bűnvallást tett Isten előtt. És ez azért különleges, mert egy kollektív felelősséget vállal az Isten népével, tehát olyan bűnökről is vallást tesz egyébként Dániel itt az imádságában, amit személy szerint nem is ő követett el. Nem is ő követte el. Mégis az Isten választott népére, vagy ugye ahogy ma hívnánk az egyházra, ugye komoly hatással voltak ezek a bűnök, és Dániel ővelük kollektíven felelősséget vállal. Felelősséget érez a választott nép iránt, és saját magát is hibásnak tartja a kialakult helyzetért. Tehát ott van a nép szétszóratva, távol van a hazájától, a jeruzsálemi templom ugye kifosztva, mindent elvittek onnan, az összes kincset, az edényeket, nem tudnak áldozatot bemutatni, az egész Isten tiszteleti kultusz ugye szétesett, romokban hever az egész, és Dániel ugye mégsem Istent hibáztatja, nem mond neki ilyet, hogy engedhetted meg ezt, hogy így szétessen a te tiszteleted, az Isten tiszteleted, nem kéri számon, hanem azt mondja, hogy tied, Uram, az igazság, miénk pedig az orcánk pirulása. Ezzel azt mondja, hogy mi vagyunk a felelősek, és köztük én is, hogy a te ítéletednek, amit te ugye fenntartottál, le kellett sújtania. Le kellett sújtania az ítéletednek. És most megint egy gyors alkalmazása ennek magunkra nézve, ha megtekintjük, hogy hogy áll most az Isten népe, hogy áll mondjuk Magyarországon az egyház, mondjuk a református egyház, és tekintsünk magunkba, hogy érzünk-e bármi felelősséget ez iránt. Felelősek vagyunk-e? Mert Dánielnél nem látunk ilyen individualista gondolkodást, hogy hát én hűséges voltam, mosom kezeimet. Én hűséges voltam, a többiek megérdemlik az ítéletet,
hanem ezt a kollektív felelősséget alkalmazza saját magára nézve Dániel. És ami nagyon jól látszik Dániel példáján, hogy a hívő ember, ahogy mondani szokták, lefelé nő, mint a tehén farka. Nem látunk nála olyan megnyilvánulást, ami a mai gondolkodást jellemzi, hogy ahogy érne a hitben, ugye mi úgy gondolkozunk, hogy minél régebb óta vagyok valahol, mondjuk egy cégnél, annál feljebb jutok, ugye, a ranglétrán, annál előrébb, egyre magasabb szintre. Ez a gondolkodás, ez teljessége hiányzik Dánielnél. Azt látjuk nála, amiről Jézus is beszélt, hogyha valaki első akar lenni közületek, az legyen mindenkinek a szolgája. Az legyen utolsó. Dániel minél nagyobb, annál kisebb. Vagy minél kisebb, ugye, annál nagyobb lesz. És zárásként hadd említsek meg még egy dolgot, hogy ugye ez egy elég erős bűnbánati imádság, amit szerepel. És ez a bűnbánati imádság, ez nem Dániel megtérésekor keletkezett. Ez nem akkor hangzott el, amikor Dániel megtért, és hát igen, most megvallom a bűneimet, és akkor ezután majd más lesz. Dániel már körülbelül ugye 80 éves lehetett, egy életen keresztül szolgálta az Urat, és ilyen bűnbánatot tartott az ige hatására. És ebbe lássuk meg mi is azt, hogy az evangéliumot nem lehet kinőni. Az evangéliumot nem lehet kinőni, nincs olyan, hogy az ember hitre jut, én most már hiszek Jézusba, megvallottam a bűneimet, őtőle bűnbocsánatot nyertem, hiszek benne, hogy ő az én megváltom, ő az én Uram, és azután ezt kipipálom. Ez már kész, jöhet a többi. Ez nem létezik. Ilyen nincsen. Amikor azt mondjuk, hogy jöhet a kemény eledel a hívők számára, az nem azt jelenti, hogy az evangéliumot, a bűnbánatot és az Isten előtti megtérést, ezt félre raknánk, hanem a hitbeli növekedés, ahogy Dánielnél is látjuk, azt jelenti, hogy egyre jobban és egyre több mindenben felismerjük a vétkeinket, felismerjük a mulasztásainkat, és Istennek a Jézus Krisztusban közölt kegyelmét és bűnbocsánatát alkalmazzuk az életünkben egyre több mindenre nézve. Ez az egyetlen mód a hitbeli növekedésre. Ahogy ezt Dánielnél is látjuk. Tehát Istennek az irántunk való irgalmát és bocsánatát, amit mi már jól tudunk, hogy Jézus Krisztusban és az ő kereszthalálában közölt velünk, ezt egész egyszerűen nem lehet megkerülni. Se hitetlenként, se hívőként. Ezt soha, soha nem lehet félretenni. Ami Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat. Mert pártot ütöttünk ellene. Ezt mondja Dániel is. Úgyhogy mondjuk ezt most mi is, testvéreim. Istenünk igéjére válaszolva, fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hajtsad én, Istenem, a te füledet hozzánk, és hallgass meg, mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy ma is szólt a te szavad közöttünk. Hálát adunk neked, Urunk, Dánielért, akit te neveltél, te tartottál meg a hitben, és aki példaként szerepelhet előttünk, az egész élete példa lehet a számunkra is. Köszönjük, Urunk, hogy megmaradhatott ez az imádság, ami annyi tanúságot tartalmaz a számunkra. Köszönjük, Urunk, azt, hogyha mi bennünket is megítélsz a te igédből. Köszönjük, Urunk, hogyha megadtad nekünk azt, hogy megérthetjük, megfigyelhettük a te igédet, és valamit kimunkált bennünk. Különösképpen köszönjük neked, hogyha megaláztál és bűnbánatra indítottad a mi szívünket, mert valljuk, Urunk, hogy nagyon is sok minden vétek, nagyon sok bűn, nagyon sok mulasztás és nagyon sok pártütés, hitetlenség van a mi számlánkon, amit felróhatnán nekünk. De köszönjük, Urunk, azt, hogy Te szövetséges és kegyelmes Isten vagy, aki bűnbocsánatot és irgalmat gyakorolsz mindazok felett, akik Te hozzád megtérnek, mindazok felett, akik az Úr Jézus Krisztusba hisznek. Köszönjük, Urunk, hogyha már összetörtél bennünket, és mi is odaborulhattunk a kereszt tövébe. De hogyha ez még nem történt volna meg, akkor kérünk, Urunk, hogy törj még jobban össze bennünket, hogy odaborulhassunk. Kérünk, Urunk, hogy add meg nekünk azt, hogy mi is bűnbánatot tudjunk gyakorolni saját életünk felett. Mi is bűnbánatot tudjunk gyakorolni az egyházunk felett, a te néped felett, hogy lássuk azt, hogy milyen mulasztás és milyen felelősség terheli a mi vállainkat. De köszönjük, Urunk, hogy ha mindezt megvalljuk, és te hozzád jövünk, akkor te vagy az, aki feloldozol bennünket Jézus véréért. Köszönjük, Urunk, hogy mindezekre ma tanítottál bennünket. Hadd kérjünk, Urunk, a gyülekezetünkért, a kisebbekért és az idősebbekért, hogy te adj nekünk lelki, testi gyarapodást. Hadd kérjünk, Urunk, az országunkért, hogy minél több ember hadd forduljon te hozzád, fordítsd az ő szívüket magadhoz, hogy igaz hitre juthassanak. Kérjük, hogy te adj bölcs vezetőket ennek az országnak, hogy ne az ítélet felé és ne az istentelenségbe menjen a népünk, hanem ha lehet, akkor a te törvényednek eleget tudjon tenni, vagy az lehessen a célunk. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk a betegségben küszködőkért. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk a gyászoló testvérekért, vigasztaló szereteteddel vedd őket is körül. És köszönjük, Urunk, hogy minden gondunkat, kisebbeket és nagyobbakat, és minden örömünket is te rád bízhatjuk, te elét hozhatjuk, és tudhatjuk azt, hogy te meghallgatsz bennünket a te nagy nevedért. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassák meg. Először is fájó szívvel tudatom, hogy halottunk volt a gyülekezetben. Hudi Antalné született magyari gyöngyvér búcsúztatása volt január 14-én 11 órakor itt az újszegedi református templomban. Isten vigasztalását kívánjuk a család részére. Azután hadd hirdessem, hogy a mai napon délután 4 órakor házaspáros alkalom lesz Dubsea György testvérünknél, itt a Pilich Kálmán utcában. A gyerekvigyázás is ott lesz náluk, tehát ez mai napon lesz délután 4 órakor házaspáros kör. Továbbá hirdetem a testvéreknek, hogy a következő vasárnap, január 26-án, ha jól mondom, úrvacsorás istentisztelet lesz. Tehát úgy készüljenek a testvérek, hogy úrvacsora osztás is lesz. A héten az egyéb alkalmaink, a szokott alkalmaink az idő, a megszabott idejükben meg lesznek tartva. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.